Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ennek a most induló katekézis sorozatnak a célja az, hogy szerves egészként mutassa be röviden a mi katolikus hitünket, mégpedig hívőknek és távolabb állóknak vagy keresőknek egyaránt. Hívőknek? Igen, hiszen sokan nem is tudjuk talán, hogy nem tanultuk meg az egész hittant. Hívőknek? Igen, hiszen sokan régen tanultuk a hittant, és nem mindenre emlékszünk. Hívőknek? Igen, hiszen sokan vagyunk úgy, hogy egy-egy dologban elbizonytalanodtunk. Nem is tudjuk pontosan, hogy mi ma az egyháznak erről a tanítása. Nos, a mostani katekézis sorozatnak az ihletője 16. Benedek pápa volt, aki kiadta az idén Szent Péter és Pál apostol ünnepének vigíliáján a katolikus egyház katekizmusának összefoglalását. Ezt hívják úgy, hogy kompendium. Ennek a rövid összefoglalásnak a magyar fordítása hamarosan megjelenik. Azt hiszem, hogy a katekézisben érdemes ma ennek a sorrendjét követnünk. Most adventben a hitvallás magyarázatára szeretnék vállalkozni, hogy azután majd a nagybőti időszakban a liturgiáról, a szentségekről, a keresztény erkölcs alapelveiről és a 10 parancsolatról szóljak. Az első kérdésünk, hogy mit jelent egyáltalán hinni? Nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Ezt olvassuk Szent Ágostonnál. És valóban fölmerül bennünk a kérdés, hogy szükségünk van-e a hitre, és képesek vagyunk-e rá. Hiszük és valljuk, hogy a Teremtő Isten az embert a maga képére alkotta. Ezért a szívébe vágyat oltott, hogy megismerje őt, és eljusson az Isten szeretetére. Tehát Istenben találjuk meg a teljes boldogságunkat. Létünknél, született hivatásunknál, emberségünknél fogva, tehát vallásra nyitott lények vagyunk, arra vagyunk képesek és hivatottak, hogy az Istennel közösségre lépjünk. Ma annyiféle hiedelem van a világban, annyifélét gondolnak és mondanak Istenről és istenekről. Ha Isten végtelen, ha abszolút, ha mindennek a teremtője és ura, hogyan lehet őt megismernünk? Nem csupán szubjektív vélekedés minden, ami róla szól, lehet nekünk igazi tudásunk róla. Hogyan ismerhetjük meg őt? Hitünk azt tanítja, hogy nem csupán vélekedésre juthatunk az Istenről, mert amint a római levél is írja, bizony képesek vagyunk arra, hogy felelősek legyünk. Bizony a pogány ember is szívébe írva hordozza az Istennek a törvényeit, és ezért ő is felelni fog a tetteiért. Így mondja Szent Pál. Az első vatikáni zsinat pedig azt tanítja nekünk, hogy ami Istenben láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, a teremtett dolgok alapján a természetes emberi ész világánál felismerhető. Tehát képesek vagyunk rá, hogy felismerjük az Istent, mint a dolgok okát, alapját és célját. Így tanítja ezt egyébként a II. Vatikáni zsinat is, a kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum kezdetű dokumentumában. Csak hát az emberi értelem bizony sok nehézségbe ütközik. Azt is mondhatnánk, ha a Bibliát olvassuk, hogy bizony az áteredő bűn miatt az értelmünk elhomályosult, az akaratunk pedig rosszra hajló lett. Tehát nehezen ismerjük fel Istent a világból. És azután egy dolog az Istennek a létét felismerni, és más dolog Isten titkának a mélységébe behatolni. Hát hogyan volnánk mi arra a magunk erejéből képesek? Ezért aztán Isten kinyilatkoztatta önmagát. Így világította meg nem csak az emberi megértést meghaladó igazságokat önmagáról, hanem bizony azokat az igazságokat is, amelyek talán önmagában elérhetők volnának az ember számára, de amelyeket a kinyilatkoztató Isten szavából könnyebben és biztosabban megismerhetünk. Ha Istenről beszélünk, akkor bizony mindig képekben beszélünk, és tökéletlen módon szólunk róla. Teljességében nem tudjuk kifejezni végtelen misztériumát. Tehát amikor a kinyilatkoztató Isten szól hozzánk, és ezt próbáljuk megfogalmazni, megérteni, továbbadni, akkor is emberek maradunk, és kimerítő, teljes, tökéletes ismeretet átadni róla persze nem tudunk. De hát Isten annyit akart velünk közölni, amennyit befogadni képesek vagyunk, ami elég ahhoz, hogy eljussunk hozzá, és boldogok lehessünk. Isten kinyilatkoztatja tehát önmagát nekünk. Jóságában teszi ezt, hogyan is? Eseményekkel, szavakkal közli önmagát, és közli jóságának a tervét. Ezt öröktől elhatározta. Mi ennek a tervnek a lényege, amit közölt velünk? A lényege, hogy Krisztusban a Szentlélek által minden embert részesíteni akar a saját isteni életében. Mondják ezt úgy is, hogy fogadott fiúság, hogy Isten gyermekség, de nevezzük ezt leginkább csak üdvösségnek. Nos, ebben az önközlésében embereket, emberi szavakat, emberi történelmünk eseményeit használja. Nem égből lezuhant könyv, nem tudatunkon erőszakot tevő képek és fogalmak, hanem az embernek a szavai, a gesztusai, a történelme szolgál a kinyilatkoztató Isten eszközéül. És így volt ez a Teremtés könyve szerint már az ősszülőknek az idejében. Igen, már őket is közösségre hívta magával. Mióta tudatos és szeretni képes lény az ember, hivatása van, hogy Istennel közösségre lépjen, hogy viszont szeresse az Istent. De az ember bűnbe esett. És a bűnbeesés után Isten nem hagyta abba a saját kinyilatkoztatását, hanem ígéretet tett az embernek. Üdvösséget ígért az első emberek utódainak. És ahogyan a Szentírásban olvassuk a vízözön történetét, ott csodálatos szavakat találunk, hiszen a vízözön után Isten szövetséget köt Noéval és minden élővel. Csodálatos dolog ebbe belegondolni, hogy Isten önmagát az egész emberiség szövetségesének tekinti. Régi szavak, szövetségkötés, micsoda régi emberek írták le ezt akkor. De megrázó szavak. Nagyszerű belegondolni, hogy Isten az egész emberiségnek a szövetségese. Nem értelmetlen hányódásra teremtette a világot, nem arra teremtette az emberiséget, hogy tönkre tegye a saját sorsát. Szövetségesünk van. És azután az Ószövetséget tovább olvasva azt találjuk, hogy Isten kiválasztotta Ábrahámot. Azt ígérte neki, hogy sok nép atyává teszi. Azt ígérte neki, hogy benne nyer áldást a föld minden nemzete, nemzetsége. Milyen fogalmak lehettek akkor? De mindannyian benne nyerünk áldást. Szóval leszármazottai az ígéretek hordozói. Olyan szépen írja az első magyar disztikon szerzője Virág Benedek. Proféták által szólt régen néked az Isten, s azt, kit ígért, ímé, végre megadta fiát. Hát hogy is szóltak a proféták? Szólt Isten az ősatyákhoz, ígérte, hogy Isten népe választott nép, hogy hordozza az ígéreteket. Az Egyiptomból való szabadulás után szövetséget kötött ezzel a néppel, a sínai szövetséget. Mózes által törvényt adott nekik. emlékeztet rá a 10 parancs két kőtáblájának a képe. A proféták pedig a nép gyökeres szabadulását, megváltását jövendölték. Olyan szabadulást ígértek, amely minden népet új és örök szövetségben kapcsol össze. Ez a messiás Dávid király törzséből, Dávid király nemzetségéből fog származni, így mondják a proféták. És a kinyilatkoztatás teljessége magában Jézus Krisztusban érkezett el. Ő Isten végső és teljes szava, végső és teljes önközlése az emberiség számára. Őróla mondja az Új Szövetség, hogy ő a megtestesült ige. Igen, ennek a közlésnek a mélységét az egyház fokozatosan érti meg a történelem során. Más, új kinyilatkoztatást már nem ad az Isten az emberiségnek. De sokan jöttek azóta is, és jönnek újra meg újra, hogy új, teljesen más isteni kinyilatkoztatást hoznak. De hát maga Jézus is megmondta, hogy lesznek majd hamis messiások, ne higgyetek nekik. Hogyan is állunk a magán kinyilatkoztatásokkal, meg a jelenésekkel, hiszen az egyháznak az élete is ismeri ezeket. Nos, ha ezek összhangban vannak az egyház hitével. Ha az egyház elfogadja őket, akkor segíthetik a hitünknek a megélését. De Krisztusra kell, hogy irányuljanak. Megítélésük mindig az egyház tanító hivatalára tartozik. De ők sem hozhatnak mást, ők sem hozhatnak olyasmit, aminek semmi köze a Krisztusban elérkezett teljes kinyilatkoztatáshoz. És ha megfigyeljük a legnagyobb szenteknek az életét és a beszámolóit, ha a hiteles kegyhelyeknek az életére ügyelünk, akkor azt látjuk, hogy ott mindenütt a Krisztustól hozott örömhírt mélyítik el a hívő emberek, és a Krisztushoz fűződő szeretet kapcsolatban erősödnek meg. Tehát nem új és nem más kinyilatkoztatások azok. De hát, ha egyszer Isten kinyilatkoztatta magát az embernek, mégpedig a történelemben és valóságosan, akkor a kinyilatkoztatás megismerése is alapvetően történelmi probléma. Tehát a hitünk az nem mitológia, nem olyan eseményeket mesél el a Szentírás vagy a hagyomány, amelyek bármikor megtörténhetnek, amelyek képletesek, hanem valódi eseményekről ad számot, Isten valódi önközléséről az emberiség történetében. És nem is filozófia a mi hitünk, nem is puszta spekuláció, nem emberi gondolatok és következtetések halmaza, hanem a kinyilatkoztató Istennek a szavára megy vissza. Tehát valódi történelmi tanúságokra van szükségünk, történelmi módszerre, hogy visszajuthassunk a kinyilatkoztatás forrásához, és biztosan táplálkozzunk belőle. Nos, Jézus Krisztusig visszamenő tanúskodás közvetíti számunkra a kinyilatkoztatást. A tanítványok hite ez, azoké a tanítványoké, akiknek Jézus megparancsolta, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az örömhírt minden népnek, azt az örömhírt, amit tőle kaptak. Hogy hívjuk ezt a hagyományt, amelyik visszamegy egészen az apostolokig és Jézus személyéig? Hát apostoli hagyománynak, apostoli tradíciónak. Nem véletlen, hogy az első évszázadok egyháza mindig erre hivatkozik, amikor a liturgiáját, az erkölcsi életét, a hitét, a fegyelmét, az intézményeit meg akarja alapozni. Tehát arra a kérdésre, hogy miért így hisszük, miért ezt cselekedjük, mindig azt válaszolják, mert az apostoloktól ezt kaptuk, ők pedig Krisztustól merítették. Egyébként apostoli hagyomány címet viseli is az egyik legősibb egyházfegyelmi irat, római Szent Hippolitnak az Apostolicae Paradosis, vagyis apostoli hagyomány című írása. Ez egyszerre szól liturgiáról, hitről, erkölcsről, egyházi fegyelemről, szóval egyetlen egységet képezett ez a hagyomány, és végül is egyetlen egységet képez ma is. Nem szakadhat el egymástól Isten tisztelet és hit, hit és erkölcs, erkölcs és intézményes egyházi közösségi élet. Nos, ennek a csodálatos hagyománynak azért a továbbadása kezdettől fogva nemzedékenként folytatódik. Az apostolok közösségek élére püspököket állítanak, készföltétellel rendelnek elöljárókat, és ezek az utódok azután továbbadják a küldetést, továbbadják a kegyelmet, szintén az utódaiknak mind a mai napig. Ez hitünk és az apostoli hagyomány hitelességének az egyik legnagyobb garanciája. De persze ezt a hitet, ezt a hagyományt elég hamar írásba is foglalták, mégpedig a Szentlélek vezetésével. Tehát sugalmazott írások is hordozzák immár az apostolokig visszamenő hagyományt. De szó nem csak az írások hordozzák, és nem csak a szóbeli tanítás, hanem bizony hordozza ezt a tanúságtétel is. Tehát a szenteknek a tanúságtétele, amely hitelesíti a kimondott szónak az igazságát, amely hitelesíti az elmondott tanításnak a szavait. Igen, azt is mondhatjuk, hogy a szentek példája is egy láncolat, amely tovább adja az apostoli hagyományt Krisztustól napjainkig. Mert egyházunkból az életszentség megélt eszménye sohasem tűnt el teljesen. A Szentlélek pedig kíséri az egyházat, kíséri és védi, hogy ne szakadhasson el a Krisztustól nekünk adott kinyilatkoztatástól és hagyománytól. Hogyan történik mindez? Tudjuk jól, hogy a Szentírásról és a hagyományról szoktak beszélni, mint a kinyilatkoztatás megismerésének két nagy forrásáról. De hát mind a kettő ugyanabból az isteni kinyilatkoztatásból fakad, a leírt hagyomány és a le nem írt szent hagyomány egyaránt. Hitletéteményről is szoktunk beszélni ezzel kapcsolatban. Az apostolok által az egész egyházra rá van bízva ez a hitletétemény, Istennek a népe hordozza a hit természet feletti érzékével. Mert az egyetemes egyház hite is egy csodálatos garancia a tanításnak a hitelessége mellett. Még a pápai csalatkozhatatlanságnak a híres tételét is úgy fogalmazza meg az első vatikáni zsidat, hogy azt mondja, hogy amikor a pápa véglegesen meghatározó módon ünnepélyesen hit és erkölcs dolgában egy igazságot elfogadandónak hirdet, akkor azzal a tévedhetetlenséggel rendelkezik, amellyel Krisztus az ő egyházát felruházni kívánta. Nos, ezt a letéteményt kell őrizni és alkalmazni, kifejteni az egyháznak a történetében. És ebben segít bennünket, ebben vezet bennünket az egyház tanítóhivatala. A tanítóhivatal a püspököknek az összessége, akik a római pápával az élen és az ő vezetése alatt tanúskodnak, hitelesen tanúskodnak a Krisztustól ránk hagyományozott tanítás igazsága mellett. Ezért aztán, amikor magyarázzuk, amikor az életünkre alkalmazzuk ezt a hitletéteményt, akkor az ő vezetésükkel tesszük ezt, így lehetünk biztosak benne, hogy nem térünk el egyéni ötleteink alapján attól, amit Krisztus akart ránk bízni. Olyan külső formának látszik néha, de milyen szép látni, akár a szentírás kiadásokban, akár az imakönyveinkben, akár a hitelesen katolikus hittankönyvekben, vagy egyetemi tankönyvekben, amelyek a hitet hordozzák, belül bizony az imprimátort, bizony annak az egyházi hatóságnak a tanúsító jegyét, aki hirdeti, hogy ez megfelel az egyház hitének. Semmi sem ellenkezik benne ezzel. Nos, a hitletéteménynek a magyarázata az néha meghatározásokat is kívánt. Az egyház történelme során emberek vagyunk, sok volt a tévedés, sok volt a elhajlás, a szándékos megmásítási kísérlet, a kordivatokhoz való túlzott alkalmazkodás, keveredés más vallásokkal. de ezeknek a kísértéseknek az egyház ellen tudott állni. Miért? Azért, mert a tanítóhivatal hordozói, pápák és egyetemes zsinatok meghatározott időben meg tudtak fogalmazni olyan mondatokat, olyan kijelentéseket, amelyek a hiteles tanításnak a legszebb, legjobb, legérthetőbb megfogalmazásai voltak. Ezeket hittételeknek nevezzük, és ezeknek a hittételeknek az ismerete számunkra útmutatás, számunkra az ősi, az apostoli hagyománynak a konkretizálása, a történelemnek a változó gondjai, változó gondolati áramlatai közepette. Tehát kincset jelentenek a számunkra, amelyet őrzünk és alkalmazunk az életünkben. Nem véletlen, hogy a katolikus hitnek a tanítását, az egészet az óegyházban dogmának nevezték egyes számban. Később meg ezeket a megfogalmazott tételeket dogmáknak nevezték most már többes számban. Az egyház hitéről szóló nagy kézikönyveket, vagy az erről szóló tantárgyat pedig dogmatikának hívjuk, és tanuljuk örömmel és azzal a meggyőződéssel, hogy benne a hitünknek a kifejtését találjuk. Nos, a Szentírásnak, a hagyománynak és a tanítóhivatalnak mi a kapcsolata? Semmiképp sem szakíthatjuk el őket egymástól, hiszen egymást feltételezik. Hogyan is született a Szentírás? Azt mondtuk, hogy a szent szerzők leírták azt, amit Krisztustól és az apostoloktól hallottak. Tehát a hagyomány került írásba. Hogyan is tudja azt az egyház közössége, hogy pont ezek a könyvek tartoznak a Szentíráshoz, hogy ezeket kell őriznünk, tisztelnünk és olvasnunk az Isten tisztelet során? Hát onnan tudjuk, hogy kezdettől kialakult az egyházban egy ilyen szokás, és később, mikor vita keletkezett erről, akkor bizony püspökök és zsinatok megállapították, hogy melyek azok a szent könyvek, amelyek hitelre méltóak, amelyek a Szentíráshoz tartoznak. Ezeknek a listáját nevezzük a Szentírás kánonjának. Ószövetség és Új Szövetség a Szentírás két nagy része. Az Ószövetséget az első keresztények átvették, vették a zsidóságnak a szent könyveit, hiszen megtalálták bennük a jövendőléseket, ráébredtek arra, hogy Krisztusra utalnak. Ezzel az örömmel, hitüket erősítve, Isten szeretetét megtalálva benne, így olvasták, így tanították az Ószövetség könyveit is. 46 ilyen könyvet sorol fel a kánon, és 27 könyvet az Új Szövetségnek a sorrendje, vagy kánonja. Az evangéliumokat, a leveleket, az apostolok cselekedeteit, a jelenések könyvét, szóval olyan könyveket, amelyek az első apostolok utáni nemzedéknek, vagy magának az apostoli nemzedéknek a hitét és tanúság tételét tartalmazzák magáról, Jézus Krisztusról. A két szövetségnek a viszonya, a két könyvé is olyan, hogy egymással szorosan összetartoznak. Úgy is mondta ezt a régi egyház, hogy az Ószövetség az Új Szövetségben kibomlik, kinyílik, az Új Szövetség pedig ott rejlik csírájában az Ószövetségben. Nos, ilyen módon kell nekünk a Szentírást olvasni. Tehát egyszerre kell az egészre ügyelnünk, a Szentírás egészére. Nem szabad az összefüggésből egy-egy mondatot kiszakítani, és minden mást elfelejteni hozzá. Meg ügyelnünk kell a tradícióra is, az egyház hitére és hagyományára. Annak a fényében kell olvasnunk a Szentírást. Tertullianus azt mondja erről a gnosztikusokkal vitatkozva, hogy a Szentírás az egyház könyve, az egyház szellemi tulajdona szinte. Ezért az egyház mondja meg, hogy hogyan is kell helyesen érteni. Ma is jól tesszük, ha például az egyházatyáknak a tanítása fényében magyarázzuk a Bibliát. Ennek egyébként újra divatja van, a Szentírás egyes szövegeit a szentatyák kommentárjaival kísérő kiadások is megjelennek. Hát így vagyunk a hitnek a forrásaival. De a hit forrásaival mi találkozunk, nekünk arra választ kell adni, nekünk felelni kell a kinyilatkoztató Istennek. És mi ez a válasz? Ez a válasz a hit. A hitnek a válasza, ha tetszik, a hit engedelmessége. Érdekes szó. De hát mit is jelent hinni? Hinni annyit tesz, mint valamit egy tekintély szavára elfogadni igaznak. És tudjuk azt a mindennapi életből, pláne manapság, amikor olyan bonyolultá vált az élet, hogy mindenről személyesen meggyőződni nem tudunk. Hanem valamit a szakembereknek, a tudósoknak, a jogászoknak, a hozzáértőknek a szavára el kell fogadnunk. És jól tesszük ezt, mert így bővül az emberiség tudása, hogy egyik nemzedék elfogadja a másiktól, amit már ő felismert. Néha persze kritizálja is, de mégiscsak ráépül egyik generáció a másikra, és az emberiség tudása is egyetlen nagy közös kincset alkot, amely kincset egyetlen személy teljes egészében nem tud birtokolni. Ma már nincsenek olyan polihisztorok, akik azt gondolhatnák, hogy mindenhez értenek. Na hát, ha az emberi életben így van, mennyivel inkább az Isten dolgaiban? A kinyilatkoztatást mi hittel fogadjuk, vagyis tartalmát azért hisszük el, mert a kinyilatkoztató Isten tekintélye előtt meghajlunk, az ő szavára fogadjuk el igaznak. A hitnek csodálatos példái vannak a Bibliában. Ábrahámról azt olvassuk, hogy hitt Istennek, és megtette, amit a kinyilatkoztató Isten kíván. Az Új Szövetségben pedig Szűz Mária a hitnek a legnagyobb példaképe, aki azt meri mondani az általa érthetetlen angyali üzenetre, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Ezzel a bátorsággal kell nekünk is az isteni kinyilatkoztatást fogadni. És mit jelent a mi számunkra személyesen Istenben hinni? Először is jelenti azt, hogy ajándékot fogadunk el. A hit ugyanis Istennek az ajándéka. Imádkozni lehet azért, hogy legyen hitünk, hogy erősödjön a hitünk. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen, olvassuk. Ugyanakkor azért a hit emberi cselekedet is. Benne van a döntésnek a szabadsága, működik benne az ember akarata is. Ilyen csodálatos kettősséget találunk a hit döntésében és cselekedetében. Nagyon méltó ez az emberhez, akit Isten a szabadság méltóságával ajándékozott meg. A hit biztos, biztos ismeret. Azért, mert Istennek a szaván alapul. Ugyanakkor a hit nem csak ismeret. A hit nem él akkor, ha a cselekedeteinkben nem mutatkozik meg. Tehát a hit tevékeny a szeretetben. És a hit állandóan növekszik. Növekszik, mert a szeretet cselekedeteivel, az Isten szavára való figyelmes ráhallgatással újra és újra erősödik. Egyre könnyebb lesz elfogadni az Isten szavát, egyre jobban megértjük, hogy mit is üzen nekünk, és mit kíván tőlünk ebben a konkrét pillanatban. Hitünk nem ellenkezhet a tudással. Szokták mondani, hit és tudás két külön világ. Nem így van. Miért nem így van? Azért, mert a Teremtő Isten, aki ezt a világot megalkotta, aki értelemmel ajándékozott meg minket, aki lehetővé tette, hogy erről a világról mi tudást szerezzünk, ugyan ő a kinyilatkoztató Isten is, aki nekünk üzen, és azt kéri, hogy ezt az üzenetét hittel fogadjuk el. Tehát hit és tudás egymást erősíti, egymást föltételezi, egymást kiegészíti, de sohasem ellenkezik. A hit nem csupán egyéni kérdés. Lehetetlen azt mondani, hogy olyan értelemben magánügy, hogy kiki egyénileg gondolkozik róla, aztán majd dönt valamit. A hit közösségi valóság. Hát közösségi a tudás is, az imént említettem. De bizony a hitet is úgy sajátítjuk el, hogy egy közösségben ismerjük meg annak a tartalmát. Emberektől, nemzedékektől vesszük át. És egy közösség az egyház, aki ezt a hitet hordozza, aki ezt a hitet életre váltja, aki ezt a hitet a saját életével, tanításával magyarázza nekünk. Tehát egyszerre megoldás az egyéni életünkre, és a legnagyszerűbb kapcsolat egy közösséggel. Na, ebben a közösségben találkozunk mi, amikor megvalljuk a hitünket. A hitvallás foglalta össze ezt a hitet, először a régi hitvallási formák, amelyeket kereszteléskor mondtak el, ilyen volt például az apostoli hitvallás, a rövid hiszek egy, és ilyenek a későbbiek, amelyeket egyetemes zsinatok fogadtak el a számunkra, például a nicea-konstantinápolyi hitvallás, amit a Szentmisében hallottunk. Ennek a hitvallásnak a részletes magyarázatába kezdünk a következő katekézis alkalmával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!